Kedves testvérek, emlékszem a teológián, amikor Pál apostol leveleiről tanultunk, az egyik vizsga előtti napon olvasni kellett és fordítani a görög szöveg alapján a leveleket, és az egyik barátom már nagyon fáradt volt, és egyszer csak megszólal, fejét csóválva, hogy ejhaj, ez a Pál apostol, miért írt ilyen hosszú leveleket, miért nem küldött inkább képeslapot, mondjuk Filippibe. Hál' Istennek, hogy nem képeslapot küldött, hanem megírt a hosszú leveleit, többek között ezt a Filippi beliekhez írt levelet, amely talán a legszebb, legmélyebb, legőszintébb, legszemélyesebb hangvételű levele Pálnak. A Biblia tudósok úgy mondják, hogy ez az öröm levele. Itt a felolvasott ige szakaszban is, ha számoltuk, legalább háromszor, négyszer elhangzott ez a szó, hogy öröm. Ráadásul nem is olyan hosszú, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy akik estéről estére eljönnek ezekre az alkalmakra, érdemes végigolvasni ezt a levelet, végighallgatni, rengeteg erőt, hitet, örömöt lehet meríteni belőle. Pedig a levél keletkezésének körülményei nem éppen örömre adnak okot. Pál, amikor írja ezt a levelet, éppen fogságban van. Fogságban van, valószínűleg Efézusban, és a Filippi beli gyülekezet tagjai aggódnak érte. Mi van Pállal? Hogy van Pál? És Pál válaszában egészen furcsa módon ő is aggódik, de ő nem magáért és nem maga miatt, hanem az evangéliumért. Az evangélium miatt. Hogy mit is ír ebben a levélben és azon belül az első fejezetben, azt így lehetne megfogalmazni egy első hallásra furcsának tűnő, talán kissé provokatív mondatban, hogy az evangélium köszöni szépen jól van. Az evangélium köszöni szépen jól van. Megy tovább. Terjed. Nem lehet megakadályozni, nem lehet feltartóztatni. Ahogy a reformátorok mondták annak idején, Isten igéjét nem lehet bilincsbe verni. És el fogja érni az ő célját. Az evangélium köszöni szépen jól van. Megy tovább. És nem tudjuk még mi se megakadályozni az ő útját. Sem a körülmények, sem a korszellem, sem a politikai szelek. Eszembe jut, hogy hány olyan beszámolót hallottam idős testvérektől, hogy az 50-es években kis szobákban behúzott függönyök mögött lecsavarták a petróleum lámpát, és összejöttek sokszor 25-30-an. És azokban az ébredési időkben énekeltek, imádkoztak, és hallgatták az evangéliumot, mert az evangélium terjedt, annak ellenére, hogy időnként felsziszentek, hogyha lépéseket hallottak a ház előtt. Sem a körülmények, sem az embernek, az embereknek a tényezői, az emberi tényezők nem tudják megakadályozni, befolyásolni az emberek gyarlósága, hitvánsága, közönye, lustasága. Luther Mártonnak volt egy mondása, amit szoktak idézni, hogy milyen csodálatos, hogy amíg én Wittenbergbe a hideg sörömet iszom, addig a világon is terjed az evangélium. De idézhetném azt a mondást is, amit főleg papi berkekben szoktunk mondani, hogy az egyház nagy csodája, hogy hitvány papjai ellenére él az egyház. Csak úgy hozzáteszem zárójelbe, hogy amikor egyszer egy gyülekezeti taktól hallottam ezt, akkor azért nem tudtam megállni, és a mundér becsületét védve azért kiegészítettem, hogy az Isten második csodája, hogy a gyarló gyülekezeti tagok ellenére is él az egyház. Igen, az evangélium köszöni szépen, jól van, megy tovább és terjed. Azért, kedves testvérek, mert fölöttünk áll, fölöttünk van, nem tőlünk függ. Mindet, hogy milyenek vagyunk. Akár meggyőződésből, akár színlelésből vagyunk keresztények. Károli ezt így fordítja, így könnyen megjegyezni, hogy akár színből, akár szívből. Mai ember számára talán így lehetne visszaadni ezeknek a szavaknak az értelmét, hogy vannak a hivatásos keresztények és a hobbi keresztények. A hivatásos keresztények azok, akik tényleg igyekeznek alárendelni, igyekeznek alárendelni a maguk életét Jézus Krisztusnak. A hobbi keresztények azok pedig szabadidejükben életüknek egy szegmense, szelete, szerepe az, hogy én keresztény vagyok. Mindez gyülekezeti szinten talán úgy jelentkezik, vagy úgy lehetne megfogalmazni, hogy vannak olyan közösségek, felekezetek, és itt főleg a történelmi egyházakra, vagy a történelmi felekezetekre gondolok, amelyek az Isten igéjére teszik a hangsúlyt, hogy nekünk engedelmeskedni kell az Isten igéjének. És vannak olyan kisebb csoportok, kisegyházak, szekták, amelyek viszont arra teszik a hangsúlyt, hogy minél több embert elérjenek. Náluk a kereszténység szinte sportpálya, és az eredmény számít. Ezért írja Pál, hogy vannak, akik kíváncsiságból, és vannak, akik versengésből hirdeti Krisztust. Az evangélium terjed. Annak ellenére, amilyenek vagyunk, viszont nem csak fölöttünk, nem tőlünk függetlenül terjed, hanem mi is lehetünk annak eszközei. Mi is lehetünk ennek segítségére. Itt két dolgot említ Pál apostol, egyrészt a könyörgést, az imádságot, ennek fontosságát, másrészt pedig a Szent Lelket, a Szentlélek segítségét. Az egyik az emberi oldal, a másik pedig az isteni oldal. Hogy milyen fontos, kedves testvérek, az egyház munkájáért, az evangélium terjedéséért való imádság, arra nézve hadd mondjak egy egészen személyes és viszonylag friss példát. Október 2-án egy gyülekezeti napon vettem részt, ahol nagyon megfogott az igehirdetés. Arról beszélt a lelkésznő, hogy milyen fontos az imádságos gyülekezeti háttér. És példaként említette a saját gyülekezetét, hogy ott sokszor szombaton este 20-25-en összejönnek ima közösségre és imádkoznak a gyülekezetért. Amikor ez az igehirdetés elhangzott, én egy picit rossz paszban voltam, gyülekezetben is voltak problémák, és nagyon-nagyon szívhez szólónak éreztem ezt az üzenetet. És a legközelebbi bibliaórán, házi bibliaórákat tartunk minden kedden, ezt elmondtam. Őszintén. Annak rendje módja szerint zajlott a bibliaóra. Először én elmondtam, hogy mit értettem az igéből, aztán utána beszélgettünk, majd én elmondtam az imádságot, és már kezdtem volna el a mi atyánkot, az úri imádságot, amikor az egyik bibliaórás néni saját szavaival elkezdett imádkozni. Aztán a másik is. Aztán a harmadik is. 6-8-an hebegve, habogva, könnyeikkel küszködve, de velőig őszintén imádkoztak a lelkipásztorért, a gyülekezetért, az evangéliumért. Ettől kezdve én máshogy tekintek saját gyülekezetemre. Igen, ez volt az emberi oldal, hogy segíthetjük az evangélium terjedését. De van egy isteni oldal is, ez pedig a Szentléleknek a munkája. Nagyon szeretem az utazásos könyveket. Az egyik kedvencem Fan Ándornak a könyve, aki leírja, hogy hogyan kerülte meg vitorlás hajójával első magyarként ezt a sáros földgolyót. És leírja, hogy a Csendes óceánon volt olyan két hét, amikor egy szélmentes övezetbe érkezett. Először azt gondolta, hogy hát majd ezt megoldja oly módon, hogy beindítja a motorcsónakot, tehát a motort. Igen, ám, de rájött, hogy akkor nagyon hamar elfogy a benzin, és az máshova is, meg máskor is kellene. Ezért rájött, hogy nem maradt más, mint hogy próbálgassa a vitorlákat. Hol kisebbet, hol nagyobbat feltenni. És úgy gondolom, hogy nekünk keresztényeknek is ez a dolgunk, hogy a lelkünk vitorláját kifeszítsük, hogy az isteni szél, az isteni lélek bele kaphasson, hogy támadási terület lehessen úgymond számára, és ez magával vigyen, magával ragadjon bennünket. Kedves testvérek, összességében elmondhatjuk, hogy sem a halál erői, sem az élet erői nem jelenthetnek akadályt az evangélium terjedésére. Igen, Pál apostol ilyen merész kijelentésre vetemedik, hogy így mondjam. Az utóbbit azt talán nem kell magyarázni, hogy az élet hogy szolgálhatja az evangélium terjedését. De hogy a halál erői, arról talán kellene egy kicsit beszélni. Az elmúlás, a múló idő. Én úgy gondolom, hogy ezt akkor érthetjük meg, hogyha felfedezzük azt a parányi kis különbséget, aközött, hogyha azt mondjuk, hogy múlik az idő, és telik az idő. A keresztény ember számára mindig telik az idő. Egyre teljesebb lesz. Ahogy egyik szép dicséretünk mondja, egy esti dicséretünk az 511. hogy minden múló perc hozzád visz közel. Aztán gondolhatunk arra is, hogy az idős korra úgy szoktunk tekinteni, hogy az már a hanyatlás kora. Nem olyan régen ott Szeldömölkön az egyik képviselő némi maliciával, némi rossz indulattal azt mondja nekem, hogy milyen lelkesek a te nyugdíjasaid. És én arra gondoltam, igen, ők lehet, hogy már gyengébbek, lehet, hogy nyugdíjasak, mégis nekik a gyengeségben van az erejük. És épp azért, mert egy sokkal nagyobb ügyet képviselnek, sokkal többet érhetnek el, mint egy ereje teljében lévő fiatal politikus uram, bocsá. Igen, kedves testvérek, az elmúlás, a halál, a mulandóság erői is előre vihetik Krisztus ügyét. Azt gondoltam, hogy lesz majd itt egy adventi koszorú, és akkor mutathattam volna a gyertya példáját, hogy a gyertya is azért tud világítani, mert a viasz megolvad, egyre kisebb lesz, aztán meghal. Igen, kedves testvérek, Isten világában, Jézus országában a halál erői is előre viszik az evangélium szekerét. A legszebben Jézus kereszt halálában látjuk ezt. A történelem mélypontja, az emberi történelem legnagyobb bolondsága, egyben legnagyobb botránya, és mégis ez jelenti számunkra a legnagyobb győzelmet. Olyan jó azt tudni, kedves testvérek, hogy mi ehhez a Krisztushoz tartozunk. Legszívesebben mindenkitől megkérdezném egyesével, hogy hogy vagyunk, és olyan jó lenne, hogyha azt a választ kaphatnám vissza, hogy az evangélium köszöni szépen, jól van. Mert ez azt jelenteni, hogy eljutottunk mi is oda, ahová Pál, hogy nem a mi személyünk és nem a mi ügyes-bajos dolgaink igazából a fontosak, se az egyház falain kívül, se azon belül, hanem az evangélium. Imádkozunk azért, hogy ne legyünk akadályozói, de sokkal inkább előrevivői, szolgálói, hirdetői, Krisztus szeretetének, követői Jézus Krisztusnak. Úgy legyen. Amen.